a darvak elérik a Kárpát-medencét szeptember végén, és szépen elkezdenek gyűlni, és a Hortobágyon a csúcsok, azok október közepén vannak, szoktak lenni, illetve most is ott voltak. Bizony közel 200 ezer dalú volt a csúcs, ami hetekig ott vendégeskedett a Hortobágyon, és a nagy halastavakat használták éjszakázó helyként, napközben pedig a kukoricatarlókat járták. Most már nyilván a hidegfrontok, illetve a táplálék megfogyása miatt ilyenkor a déli részekre, tehát a délalföldre vonultak le, főleg itt két déli Csongrád és Békés teletére húzódtak le. Nyilván a hidegfrontok, illetve itt is a folyamatosan beszántásra kerülő kukoricatarlók a madarakat délre kényszerítik, vonul, illetve telelő teletek felé, de hát azért még mindig látványos a daru behúzás a szegedi Tehértón. Itt a számolások azt mutatták, hogy bőven maradt itt több mint 10 000 daru.
Egy kicsit más, mert hát betámadták a darvakat, mert ugye mondták, hogy mennyi daru van, és hogy milyen gyönyörűek, és hát persze jöttek a hozzászólások, hogy na igen, de aztról senki nem beszél, hogy mekkora a kártétel a mezőgazdaságban.
Ehhez képest egyébként én, mint a Magyar Madár Egyesület vízi madárvédelmi szakosztályának egyik szervező tagja, Hortobágy községben szerveztünk még október folyamán egy kifejezetten vadlibákkal foglalkozó fórumot, ahol meghívtunk vadgazdálkodókat, agrárgazdálkodókat, illetve nemzeti park szakembereit is, és egy ilyen legalább 20 ember beszélgetett, és ott bizony a vadgazdálkodók oldaláról szélsőséges véleménynek tekintettem, meg tekintem most is, bizony fölmerült a daru, mint olyannak a hasznosítása. Na most, hogyha a hasznosításról beszélünk, az azt jelenti, hogy lelőjük picit a vadgazdálkodók nyelvére, ezt lefordítom. Tehát, hogy konkrétan elhangzok, hogy miért nem mondjuk meg, hogy bizonyos madarakból mennyi az optimális, és ami fölötte van, azt ők úgy gondolják, hogy azt hasznosítani lehetne, tehát le lehetne tulajdonképpen lőni. És ezt ő teljesen komolyan gondolta, ez az úr, és hát daruból akkor ténylegesen sok volt. Nyilván azt, hogy a daru csinál-e mezőgazdasági kárt Magyarországon, vagy akár a vadliba félék, mert nyilván itt több faj van, csinálnak-e, illetve milyen kárt csinálnak, azt még azért úgy nagyon nem vizsgálták, és nyilván szkeptikusok vagyunk, hogy attól még, hogy egy őszivetésen mondjuk sok liba legel, az ténylegesen kár-e, hisz hogyha jobban belegondolunk, régebben azért a pusztán is kihajtották a házi libákat a búzavetésre, hogy csak csipegessék, mert attól bokrosodik, és nagyobb lesz a termés. Tehát ez egy népi megfigyelés volt, ami sok száz évig ment, de hát ez is egy ember-madár konfliktus egyébként, tehát hogy most már a vadliba, a daru ember konfliktus megvan, a vetési varjú konfliktus megvan, a halevő madarak, tehát a károkat, vagy a génfélék konfliktus, és mindig általában egy szűk kör, egy gazdálkodói kör áll, aki nem megy tönkre ettől, hanem a profitja egy picikét megkurtul, és erre nagyon érzékeny az ember. És az a probléma, hogy ez a fajta tolerancia teljesen hiányzik, és nagyon érdekes az a dolog, hogy amikor maga a Homo sapiens kialakult 150 évvel ezelőtt még úgy Kelet-Afrikába, akkor vele párhuzamosan nyilván nagyon sok faj alakult ki, több emberfaj is egyébként, például a kromanyoni pont Európa területén, és nagyon sok különböző olyan faj, amit hát azért sikeresen kipusztítottunk, de hát azzal kezdtük, hogy a Homo sapiens az elindult Kelet-Afrikából, és az összes többi embert azt szépen fokozatosan, több tízer évvel azelőtt fölmorzsolta, és amelyik kontinenssel gyakorlatilag eljutott, mert nyilván Kelet-Afrikába, hogyha belegondolunk, eljutott Ausztráliába, meg Dél-Amerikába is. Ezeket így rekonstruálták, és hogyan történt, de több tízer évről beszélünk, de ott mindenhol tulajdonképpen, mint egy vírus, így kiirtott többé-kevésbé mindent. Nagyon sok fajt eltüntetett az ember, mikor megszállt egy olyan területet, például szigeteknél lehetett ezt nagyon jól követni, és hát én azt gondolom, hogy itt is azt látjuk most, hogy a fajszám az folyamatosan csökken, illetve nyilván a fajoknak a mennyisége is csökken. Tehát olyan mértékben alakítjuk át ezt a bolygót, ami egy idő után nem fenntartható, hisz tulajdonképpen nem tudunk ennyi embert eltartani.
Ugye a daru az 1910-es években még költött Magyarországon, utolsó fészkelését, ha jól tudom, akkor a Fonyód melletti Nagyberekben jegyezték fel, majd ugye a fészkelőállomány eltűnt, és néhány ezer példányos őszi és tavaszi vonulóként jelent meg nálunk évről évre. Ez változott azóta? Tehát fészkel újra a daru nálunk, vagy ez ritka jelenség?
Nem, rendszeresen fészkel a daru. Ez egy folyamat volt Észak-Európában, kedvező körülményeket talált, a populációja növekedett, és nyilván szépen egyre újabb és újabb költőterületeket, költőhelyeket keresve, egyre délebben jelentek meg költőpárok, tehát Svédországba, Finnországba volt még régebben a nagy tarufotózások, filmezéseknek a helyszíne költés időszakban. Ez szépen egyre jobban délebre tolódott, és Lengyelországban egy szép költő populáció alakult ki. Megjelent utána Németországban, megjelent Szlovákiában, megjelent Csehországban, és 2017-ben szinte évre pontosan a magyarországi kipusztulása után megjelent a Dunántúlon, mint költőfaj, és azóta is költ. Egy-kettő, egyébként idén három pár költött sikeresen Magyarországon, és érdekes módon mind a három a Dunántúli régióba költött. De hát valószínűsíthető, hogyha ez így fog folytatódni, akkor a következő évtizedekben arra számítunk, hogy több pár fog költeni, tehát hogy én azt gondolom, hogy meg fog jelenni például Ortobágy térségébe is, mint költőfaj előbb-utóbb.
De régen egyébként nagy becsben tartották a darut, ugye? Ha jól tudom, akkor ugye a tollát a kalapra tűzték, sőt, nagyon jó idézőjelben házőrzőnek is tartották, pontosan a hangja miatt, tehát nagyon hangosan tudja jelezni a veszélyt.
A daru dísztollát nem csak, hogy a kalapra tűzték, hanem volt egy olyan időszak, hogy a Délalföldön olyan nagy értéke volt, hogy adót le lehetett róni darutollban. Természetesen a fészekből kiszedett fiatal példányokat háznál nevelték, a Baromfi udvarba tartották, és mivel nagyon érzékeny, nagyon óvatos állat, és nagyon hangos állat, tehát azt mindenki hallhatja, aki olyan településeken lakik, amely közelébe darvak vonulnak. Ez lehet a Hortobágy, vagy például lehet Szeged, tehát Szeged fölött általában nagyon érdekes, hogy évek óta már a karácsonyi vásárnak az egyik jellegzetes ilyen kísérő jelensége, hogy ott a Domtér felett fél három-három óra fele sötétedés előtt egy fél órával ott vonulnak át a darvak és krúgatnak, tehát egy ilyen nagyon sajátos, de mindehhez már hozzátartozó színt hozott a darvaknak a decemberi jelenléte például Szeged város életében. Tehát nagyon hangos, és az a lényeg, hogy mikor elkezdett a daru krúgatni, hogyha valaki megpróbált illetéktelenül bemenni az adott tanyába például, akkor ott azért gyorsan felébredtek a házak. Tehát, hogy igen, nagyon jó házőrző is volt, és nagyon értékes állatnak tartották, hogy mondom, a tollát azt adták, vették, pénzben kifejezett értéke volt.
És egyébként Magyarországon a Hortobágy és a Szegedi Fehértó mondható a két legfontosabb gyülekezőhelynek?
Igen, az a különbség, hogy azért a Hortobágy az az óriási terület, tehát mikor azt mondjuk, hogy éppen 197 ezer dalut számoltak a kollégák, azt mondjuk 25 helyszínen teszik, és ott is ott a Hortobágy halastó, egy legnagyobb halastavára szállt be mondjuk egy nagyobb mennyiség, 20 ezer madár, mondjuk egy másik halastóra 30, tehát ott azért szétszóródnak a darvak. Délen pedig a Szegedi Fehértó, és mostanában egyre inkább a Szegedi Fehértótól légvonalban 30 kilométerre lévő tömérkény csajtó, és a mellette lévő úgynevezett szeripuszták, illetve az ott álltó szikes tavaknak az élőhely komplexuma az, ami adja a daruvonulásnak ezt a déli pólusát, és hát itt is kitartanak a darvak, tehát itt alapjába véve a két nagy tórendszer, a Szegedi Fehértó és a Tömörkényi Csajtó közötti ilyen mozaikus szántóföldes területen szedegetnek, de hát nyilván itt szerencsére azért szép számmal akadnak még gyepek is, de amivel egyébként a Hortobágy nem rendelkezik, hogy onnan eltűnnek a darvak télire, viszont itt a Szegedi Fehértón minden télen éjszakázik. Egytől akár 7000 darut számláló csapat is akár. Tehát volt már olyan, hogy január közepén 7000-es daru behúzásba lehetett gyönyörködni, de mindig van néhány ezer, és ezek áttelelnek, és innen mennek vissza a költőhelyeikre éjszakra még márciusban.
És ezért milyen érdekes, mert rengeteg olyan hely van a Földön, ahol a daru kiemelt fontosságú. Tehát például Japánban többek között daruval várják az új évet. Törökországban az egyik legkedveltebb tánc a daru tánc, ugye a daru mozdulatait, száncsapásait szimbolizáló páros tánc. De ugye itt van hazánk is, ahol a koronázási palás szegélyén pártás daruk vannak, és még sorolhatnám. És gyönyörű madárról van szó, amelyik ugye, amikor itt átvonul és gyülekezik a hazánkban, tehát ugye megpihen, akkor ugye ez hatalmas látványosság. De engem mindig érdekelt, amikor hozzák a szakemberek a számokat, hogy ez hogyan történik. Mi alapján tudják megbecsülni a darvaknak a számát? Hogy történik ez a szinkron számlálás?
Hát ez viszonylag egyszerű. mert a daru nagyon látványos, nagyon könnyen számlálható, viszonylag lassan repülnek be a csapatok. Általában úgy szoktuk csinálni, hogy felosztjuk a teleteket. Főként a nemzeti parkok munkatársai, akik számolnak, de természetesen, mikor emberhiány van, vagy több oldalról jönnek be a darvak, például a Szegedi Fehér Tóra, ez csak egy 2000 hektáros nagy tórendszer, akkor bizony érdemes több oldalról számolni, hát egész egyszerűen kiállunk, és hát megszámoljuk őket, tehát csapatosan jönnek be, mely csapat lesz, számoljuk ez 530, azt fölírjuk, jön a következő nagyobb csapat, jó nagy különbséggel, azt is leszámoljuk, megnézzük, hogy hova szállnak be, és tudjuk, hogy aki mondjuk a Berec Péter kilátóból számol, ami a tórendszernek a nyugati részén van az ötös út mellett, az azt számolja, ami Vajdaság felől jön be. Tudjuk, hogy onnan bejön, hogy 8500, ilyen, mit tudom én, 18 kisebb-nagyobb csapatba. Ezek leszállnak a szélső tóra, ezt lehet a számlálónak szépen követnie, de ezzel párhuzamosan egy másik számoló ember a tórendszer túloldalán a Szalak óta látogatóközpontnál lévő toronyba számol, és a Baksi fekete földek felől, meg a Dóci fekete földek felől jövő darvakat számolgatja, úgy ide módszerrel, és utána gyakorlatilag két számláló egyeztet, és ezt a kettőt összeadjuk. És így jön mondjuk egy 23 ezres szám egy adott november elejé csütörtök estére, mert azért tudni kell, hogy a csütörtök az, ami az országos daruszinkronnak az időpontja. Természetesen azokon a helyeken, ahol kevés az ember is, nagyon sokat terület, mint például a Hortovágy, ott is föl van az oszfot, nyilván sok ember közreműködik, ott néha van úgy, hogy egy ember reggel is számol, meg este is számol, tehát csütörtök este megszámolja azt, hogy hova húzott be egy adott tóra, mondjuk, de másnap hajnalban még átmegy egy másik helyre, ahol nem volt már számláló az esti behúzása, és megszámolja a kihúzó darvakat. És hát nyilván ezek között nincs átfedés, mert ami behúzott, az reggel ugyanabban az időpontban húz ki, és akkor így akár 10 ember 20 teletet le tud számolni. Nyilván ez egy logisztika, tehát ezt meg kell szervezni, maga a számlás pedig tápcsővel történik, kézi tápcsővel, és van egy számoláson és beszélésen működő nagyon pontos módszer. Általában ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy nézi az ember tápcsővel a madarakat, vagy repülnek be, beleszámol 10 darab madarat, látja, hogy az mennyi, a szeme ezt megjegyzi, és kis gyakorlattal nagyon pontosan ezt itt tulajdonképpen végig rakosgatja így virtuálisan a csapaton, és akkor lehet látni, hogyha tudom én, 6 szó fért bele, az egy ilyen 60 madár. És ezt nyilván ezt át lehet rakni a százas számra is, és abból lesz a több. Tehát ez egy ilyen gyakorlattal nagyon pontosan meg lehet ezt tanulni, és hát így megy technikailag a számolás, és hát a jegyzetelés pedig, hát most már azt mondom, hogy nem is tollon és papíron, hanem általában a mobiltelefonban gyakorlatilag a jegyzetlapokat megnyitja az ember, és aki pluszolgatja be ő csapatokat.
A rekord értékeknek egyébként mik lehetnek az okai? Mert olvastam ilyet, hogy sikeres fészkelési szezon, aztán a vonulási útvonalak közötti populációs átrendeződés. Tehát ez ilyen több tényezős dolog, hogy mondjuk évről évre egyre több daru gyülekezik itt Magyarországon?
Igen, abszolút. Tehát ez egy ilyen bonyolult dolog, nyilván ezeket vizsgálják, nézik a szaporodás sikert, nézik azt, hogy a költőtelet mennyire változik, és azért azt se felejtsük el, hogy a madaraknak, főleg a nagyobb testű vízi madaraknak, például a darvaknak, vagy a vadlibáknak, különböző fajoknak változik a vonulási útvonal, és tolódik. Ebben nyilván szerepe van a klímaváltozásnak, szerepe van a költőtelet megváltozásának, szerepe van a klímaváltozás miatt azért, mert a táplálkozó területe az picit változik. Tehát több tényezős dolog ez, szépen le lehet követni az évek során. Nálunk is van egy ilyen egyébként, egy ilyen folyamat, a vörösnyakú lúd, ami talán a leggyönyörűbb madár egyike. Régebben átvonult Magyarországon kisebb csapatokba, lementek egészen a Fekete-tengerig, és nagy részük Dobrudzsába, tehát Romániának a déli tengerparti részein a lagunákba teleltek, illetve egy részük pedig Bulgáriába. Na most ez változott az idők során, nyilván itt a klímaváltozás miatt is éjszakabbra tolódott a telelőtelet, tehát hogy ott már le egészen a Fekete-tengerig lemegy, de kevesebb lényegesen nálunk, viszont egyre inkább nő a vörösnyakulúdaknak az áttelelése. Tehát nem csak átmegy novemberben, hanem itt van még decemberben, januárban is. És persze tudni kell, hogy ez a madár, ez egy gyönyörű, szép kis madár, ez így ilyen kamcsatkán fészkel. Tulajdonképpen az erősen Kelet-Szibériába óriás utat tesz meg, tehát neki azt, hogy a telelő teletére lemenve nem teszi még meg azt a plusz 800 ezer kilométert, az kialakult néhány évtized alatt, és itt egyre több van. Persze, nyilván ez meg gondot is okoz, hisz a vadászok, azok lövik a vadlibákat, és egyre jobb az esélye mondjuk, hogy nem a vadászatú nagylibiket, vagy a tundraludat lövik le, hanem mondjuk pont egy fokozottan védett, világszerte, globálisan veszélyeztetett vörösnyakúrudat vagy kisliket. És hát nyilván itt is sokat kell beszélgetni, hisz alapjába véve óriási probléma, hogyha mondjuk egy fokozottan védett madarat véletlenül lelő egy vadász. Tehát itt is változnak ezek a vonalási útvonalak területek, a dalvaknál is ezek változnak. Ott egy jó folyamat van, egyre több madárfészkel, viszont nyilván ott is változik a vonalási útvonal meg a területet. Például a régebben Dunántúlon nagyon ritka volt a daru, most már azért a Fertőtónál is északnyugat Magyarországon egyre több vonulát, ott is tízezes tömegek éjszakáznak. Ez nagyon nem volt itt 10 évvel ezelőtt, tehát hogy itt ilyen évtizedek alatt is látunk nagyon markáns változásokat.
De az a darura is elmondható, mint amiről már korábban beszéltünk a gólyák kapcsán, hogy az nem valószínű, hogy bekövetkezik, hogy ezek a madarak itt maradnak, tehát hogy nem vonulnak el innen. Bárki tudja, hogy mondjuk 100 év
a
múlva.
A darvak?
Igen, a darvak.
Ezersével telelnek már át a darvak. De egyébként a Hortobágyon több száz madár nyaral át, és itt a Szegedi Fehérón is rendszeresen lehet látni nyáron darvakat, a Kardoskúti Fehértón, vagy a Szegi pusztákon is, illetve a Tömőkényi Csajtavon is százas nagyságrendben nyaralnak át madarak. Tehát, hogy most már ott tartunk, hogy januártól decemberig minden egyes hónapban lehet látni darvakat. Van, ahol nyilván óriási mennyiségeket, télen kisebbeket, bár ezres nagyságrendekben, az átnyaralók viszont azok itt nálunk egyébként ilyen 10, meg 50, meg 100, viszont a Hortobágyon van úgy, hogy akár ezres nagyságrendben is lehetnek átnyaralók. Ezek főleg fiatalok, amelyek előző évbe keltek, és még a költésből kimaradnak, és majd a következő évbe keresnek párt, és kezdenek költésbe. Tehát, hogy ez is egy olyan folyamat, ami régebben nem volt jellemző.
Egyébként a darvakat, azokat mennyire veszélyezteti a magas feszültségű légvezeték, vagy éppen mondjuk, ha kemikáliát hanyagul használják fel, csávázott vetőmagok, ezek mekkora veszélyt jelentenek rá?
Ködben neki mehetnek. Alapjában véve nincs igazából nagyon sok ellensége a darunak, Magyarországon, meg az egész Európában nem vadásszák, légvezetéknek neki tud menni. Természetes betegségeik vannak ugyan, de az meg egy teljesen természetes dolog náluk is. Vadárinfluenzába sajnos sok daru elpusztult az elmúlt években, mi is tapasztaltuk vonulás során. Tavaly az észak-izraeli telelő területükön közel 8000 madár pusztult el, abban ez a 70-80 ezer ott éjszakázó telelő madarakból, ami azért egy elég komoly
jelentős
10%, de hát azért hozzá kell tenni, hogy itt azért a nyári immunitás majd ki fog alakulni bennük, tehát ez egy folyamat, hisz alig, hanem már minden daru hordozza a madárinfluenzát, a vírusát, de hát nagyon sok és egyre több immunis rá. Itt mondjuk idén sajnos Kelet-Magyarországon azért jó pár száz madárral találkoztunk, amelyik legyengült, és utána elpusztult. Persze ezeken segíteni sem nagyon lehet, hisz vírusról van szó, tehát ezt az immunrendszere vagy legyőzi, vagy nem győzi le. Viszont amelyik legyőzi és szaporodik, akkor már az utódik is genetikailag erre immunisak lesznek. Tehát ez egy folyamat.